Tehát Krisztushoz viszonyítva helyezünk el mindent a történelemben. Amikor mi ebben a szép gimnáziumban jártunk, ugye akkor nem volt illő azt mondani abban a korban még, hogy Krisztus előtt vagy Krisztus után, akkor azt mondtuk, hogy időszámításunk szerint, meg tévedésből se volt szabad azt mondani, hogy Krisztus előtt meg Krisztus után, de azért a történelemkönyveket akkor se írták át igazából, legalább az akkor megjelent könyvekben már időszámításunk szerint volt, de azért az időt nem tolták el 30 éve, hogy legalább már ne essen egybe Krisztussal, hogy mutassuk meg azért, hogy mégse Krisztushoz viszonyítunk. Vannak más időszámítások a világban, van az arab világnak, ugye 622-től Mohamed futásától számítják az időt, a zsidók azt hiszem 5700 valahány évvel számítanak, ők a teremtéstől számítják. Vannak ilyenek, de akármelyik kultúrából, akár az iszlámból, akár a zsidóból elmegy valahova a világba, akkor ő nem azt fogja mondani, hogy 5725-ben én Roma László felül, azt fogja mondani, hogy 2016-ban. Mert a világot alapvetően azért Krisztus születéséhez viszonyítjuk időben. Tehát látjuk Krisztusban, hogy nem úgy nyúl hozzá a világhoz, mint ahogy nagy történelmi vagy társadalmi vagy politikai vezetők. Nem úgy nyúl hozzá a világhoz. Nem akarja az összes zsidót erőszakkal beállítani az ő ügyébe. Azért nem szabad ma, mindig gyanús, akármilyen keresztény közösségből, ha óriási erővel megpróbálnak engem megdumálni, hogy én menjek ebbe a közösségbe, az azért nem megyek, mert Krisztus ilyet sose tett. És Krisztusnak a nevében én hogy erőszakolhatok meg valakit arra, hogy már pedig tartozz ebbe a közösségbe? Krisztus azt mondta a zsidóknak, hogy én ezeket tudom adni nektek, kell, nem kell. És a zsidók egy kisebbik része lelkesedett és követte, egy nagyobb része meg keresztre küldte. Lett volna ereje, és volt annyi tehetsége, voltak olyan jelei, ami alapján kényszeríthette volna a zsidókot, már pedig, ha ezt én megmutatom neked, akkor neked ide kell tartozni. A szabadságát az Isten sose korlátozta az embernek, Krisztus sem, ezért én se tehetem Krisztus nevében, hogy a másik embernek a szabadságát korlátozzam, vagy erőszakos legyek vele az evangéliumnak a hirdetésében. Tehát másképp nyúl a világhoz. Nem vívott győztes hadjáratokat, nem akarta, hogy uralkodónak válasszák, azt se akarta, hogy szolgáljanak neki, tehát egészen más, minden más vezető úgy nyúl hozzá a világhoz, hogy meg kell mutatni, hogy erős vagyok, nagy hadjáratok után, ugye milyen bevonulások vannak Rómában, amikor hazajön egy hadjáratról, az egész országrész összeverődik, és akkor dicsőség éjjelzik, meg kell mutatni, és utána a fontos politikai vezetővé válik. Krisztus nem. Ezek a nagy társadalmi vezetők egy csodát sem tudtak volna művelni, Krisztus meg szántan csodát tett. És ezt is csak kínálta lehetőségképpen, és nem igázott le népeket. És mégis ez a szegénységben, szelídségben, egyszerűségben megjelenő Krisztus az, aki odáll a történetnek a közepére. Tehát ennek az egész világnak, ha tudomást vesz róla, ha nem, ennek az egész világnak legalábbis idő szempontjából, de azt gondolom sokkal több szempontból is Krisztus a tengelye. Ezt a Krisztus 2000 évig jövendőlték a zsidók, és 2000 éve követik. Hol többen, hol kevesebben, de Krisztusnak így gyakorlatilag van egy 4000 éves története. És ez csak a szigorúan vett jövendőlés a zsidóknak a kora, akik mindig várták és jövendőlték a Mesiást, és azt is tudjuk, hogy már a Teremtés könyvében is benne van az a bizonyos protoevangélium, vagy ős evangélium, amikor az Isten kiűzi az embert a paradicsomból, akkor azt mondja a kígyónak, hogy mivel ezt tetted, ugye egész életedben a föld parát fogod eszni, és a hasadon csúszol, mászol, és azt mondja, hogy ellentétet vetek közzéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé, te a sarka után leselkedel, ő pedig széttiporja a fejedet. Ellentétet vetek közzéd és az asszony közé, tehát nyilván ott azért Éva fog sajnálkozni még egy darabig, hogy kiszállt ebből a jó paradicsom állapotból, de az asszony ivadéka az nyilván Mária ivadéka Krisztus, a gonosz lélek meg mindig ugyanaz marad, és ez mindig leselkedés lesz, és ha az asszony ivadéka széttiporja a fejedet. Ez már a Teremtés könyvében benne van. Tehát a Teremtéstől kezdve az összes ószövetségi iraton keresztül a zsidók egy várakozásban élnek. És nyilván a rengeteg társadalmi és politikai szenvedés, amit végigvettünk ugye 722-től, Krisztus előtt 722-ben indult az asszír támadás, és megmár a szakadás, ami korábban volt a zsidók életében, nem tudtak a harmadik király után megegyezni. Ez a rengeteg hányattatás, a rengeteg szenvedés egyszerűen meggátolta a zsidókat, hogy Krisztusban felismerjék az Isten fiát. Mert ugye azt beszéltük a Talmudban, meg a törvények a lebontásában, ma az volt a törvény, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat, és gyűlöld ellenségedet. Az Isten sosem mondott ilyet, hogy gyűlöld ellenségedet, csak a 700 éves történelmi szenvedés után a zsidók már azt mondták, hogy szeress fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. És akkor jön Krisztus, és azt mondja a zsidóknak, hogy szeressétek ellenségeiteket. Minden biztosítékot kivett a zsidók fejéből. Abban éltek, hogy gyűlölni kell az ellenséget. És már a dávidi zsoltárokban is találunk legalább 20 olyan zsoltárt, amit a zsidók maguk is átok zsoltárnak hívtak, amiben kígyót, békát, döglést kívántak minden ellenségre. Ez benne dolgozott az egész kultuszunkban. És akkor jön Krisztus egyedül, és azt mondja, hogy szeressétek ellenséget. Szóval ez a önmagában csoda az, hogy ez a szegénységben, szelítségben, egyszerűségben jövő Krisztus egyszerűen odaáll a történetnek a közepére. Krisztus nem csak a szegénységét és a szelítségét lát. Krisztusnak legalább ilyen fontos dimenziója volt a szegénység és az egyszerűség mellett, meg a kevés embernek az összegyűjtése mellett. Ugyanilyen módon látjuk, hogy Krisztus a leghatalmasabb történelmi személy. Hitünkben is, meg a történelemben is. Csak az a hatalom, ami Krisztusban megjelenik, ez egyáltalán nem úgy működik ez a hatalom, mint ahogy a világban működik a hatalom. Kérem, ennek a világnak az egyik legnagyobb baja a hatalomvágy. Ez ma is. Tehát szétviszi a világot ez a hatalomvágy. És valaki erősen, hadsereggel, fegyverrel, valaki, kérem, beszivárok. Most lehet ezt a migráns kérdést ezer oldalról, meg én ezt nem is szeretem, mert már 2 millió magyarázat van. De azért azt látjuk, hogy a zsidók így foglaltak. Így volt a zsidók honfoglalása. Van egy nagy leírás, ugye, hogy megfújják a trombitát, leomlanak a falak és bevonulnak. De ez a zsidók egy szeretvedett népség volt a pusztában. Ezek szépen beköltöztek, és túlnépesedték az őslakosokat. Most az a kérdés, hogy ez megismétli a történelem önmagát. Mert a fejlett világban, Európában, meg Amerikában ugye abszolút gyermektelenség van, tehát ez egy-két gyerek, ezek megjönnek, és 8-10 gyerekük lesz. Tehát túlnépesedik egyszerűen a világot. Na, ez a hatalom, amit Krisztus mutat, ez a szelítségnek a hatalma. Annyira nem illik össze nekünk ezek a szelítség vagy hatalom. Pedig lehet szelíden hatalmasnak lenni. Tehát lehet egy vitában is mindig az a győztes, aki először elhallgat, nem? Aki szelídebb. Tehát ha valakivel kiabálva veszekedek, akkor mindig az a győztese ennek az egész konfliktusnak, aki először hallgat el, először bocsát meg, először elérve a másikat. Ha nekem mindenképpen kell, hogy az utolsó szót még odavágjam, az egy vesztés, kérem. Krisztus tudott a világ előtt vesztest, mert vesztesnek mutatkozni. Még a keresztény halálban is merte fölvállalni azt, hogy tulajdonképpen egy vesztes proféta vagyok. És mégis ebből származik a legnagyobb győzelem. A legnagyobb vesztés az élet elvesztéséből származik a legnagyobb győzelem. Ez nekünk mindenképpen tanúság. Úgyhogy a hatalomra tessék megnézni, hogy az egész világ így épül fel. A növényvilág, az állatvilág és az értelmes embernek a világa is. A növényvilágban is azt látjuk egy erdőben, hogy a nagy fák elnyomják a kis növényeket. Tehát ha elmegyek a bükkbe vagy a pilisbe akár, akkor bemegyek egy erdőbe és mit látok alul? A humuszt látom, azt mondja a biológiai, nincs aljnövényzet, kérem. A nagy, erős fák összeérő lombokkal elzárják a fényt, nincsen fotoszintézis alul, kész. Néhány erdei pajzsika erőlködik nap nem sok sikerrel, de aljnövényzet gyakorlatilag nincsen. A nagy és erős fák. Ugye az állatvilágban az erősebb állat elkapja a gyöngébbet. És nem azért az oroszlán király, az állatok királya, mert ő a legnagyobb, mert a bölény sokkal nagyobb, de mégis elkapja a bölényt, ő az erősebb. Ügyesebb és úgy tudja elhalasztani a torkát, hogy ő az erősebb. Hatalom. Az állatvilágban is van egy rendszer, ki fölött áll. És nem kéne, hogy így legyen, de az embereknek a világában és társadalmában is így van. Hogy az erősebb, a gazdagabb, ugye? Hogy élt szolgaságban a világ. Mert volt egy fáraó, mert volt egy császár, meg voltak királyok, voltak politikai hadvezérek, kérem, rengeteg embert meg tudtak dumálni, és minden gazdasági hatalom a kezükben volt. És én nem akarok éhen halni a világba, akkor nekem valamilyen módon paktálni kell ezekkel a rendszerekkel, mert egyébként, ha én mindig csak egy lázadó és rendszer ellen tüntető ember vagyok, akkor nyilván én csóró vagyok, és ezt nem szereti senki. De van egy hatalmi rend, a tudással, értelemmel és bölcsességgel felruházott ember is uralkodni akar ebben a világban. A legnagyobb tévedése ma egy embernek, hogyha neki nem adatik meg, hogy egy élete során valahol vezető legyen, egy munkahelyen, hogy legalább csak 4 embernek tudjon parancsolni, hogy érezhesse, hogy én vagyok a brigád vezető, meg a... Tehát ez azért jó volt ez a régi szocialista társadalom, mindig ezt láttuk, hogy brigád vezető, azt támaszt egy lapátot figyelzően, meg 4-en dolgoznak és osztja az észt, ugye, hogy akkor... Persze azok is támasztották azért 8 órából 7-et a lapátot, de azért én voltam a főnök. És aki ezt nem kapja meg egy élet során, ugye a legrosszabb vagy a legnagyobb tévedés az, hogy akkor a családban megpróbál uralkodni. És innen vannak az odaverő férfiak, vagy nők, vagy anyák, vagy apák, vagy teljesen mindegy, aki veri az asztalt, és azt mondja, hogy amíg az én kenyeremet teszed, addig az van, amit én mondok. És ha nem, akkor mehetsz. És ez mindenképpen egy ilyen tévedés. A hatalombágynak, az elfolytott hatalombágynak a megélése egy családon belül, az, ahol aztán végképp nem érdemli meg egy gyerek. Egyébként is a szülőknek ugye hát óriási példát kéne mutatni. És ez nem vagyunk makulátlanok. És visszakérdez a gyerek, hogy és te? Úgyhogy ez a hatalom azért egészen más. Ezt meg kell érteni a világnak, hogy mindaz, aki erősen... A világ erre készíteti az embert ma. Tehát ez a verseny és ez a taposás. Tehát, hogy neked mások vére árán kell előre jutni. Ugye, és pozícióba kell kerülni. Tehát ma már azért minden helyen, de hát különösen a multiknál ugye hát interjú van. Tehát be kell menni, és akkor jelentkeznek egy munkahelyre 200-an, akkor ott 3-4 forduló van, és akkor úgy le kell versenyezni. Meg kell mutatni, hogy én ügyesebb vagyok, kérem. Hogy én vagyok-e az alkalmas erre. De hát nekem meg kell mutatni. Van egy unokatestvérem, aki Michelinnél dolgozik, és ő is ilyen interjú, fiatal, frissen végzett mérnökként, ugye hát interjúztak ott nem tudom hányan egy munkahelyre, és akkor az utolsó, nem tudom, 2-3-an maradtak, akivel el kellett dönteni, és akkor egy többnapos interjú volt, és gyakorlatilag az interjúnak az egyik fontos eleme az volt, hogy be kellett mutatnia neki, mint vezetőnek egy gyárban, be kellett mutatni hosszas folyamatában azt, hogy hogyan rúg ki egy embert a gyárból. Be kell mutatni, hogy én a multinak az érdekében hogy tudok kicsinálni egy embert úgy, hogy ebből a gyárnak ne legyen vesztesége. Tehát nekem rendelkezni kell. Tehát az érvényesülés miatt a legtöbb helyen nekem rendelkezni kell egy ilyen tehetséggel. De nekünk itt könnyű, hogy engem ide behajítanak a rózsák terére, azt hogy éljük a világunkat, mint Marci Hevesen, de mondjuk a reformátusoknál kérem, ott 10 év van. Meghívják, azt meg kell mutatni, hogy tud prédikálni, nem tud prédikálni. Igen. És ott a kurátori testület választja meg. Biztos engem nem választott volna meg ide ez a banda, hogy nekem egy próba prédikációt kellett volna tartani, tehát ezzel könnyen beszélek, mert ugye 5 év után, káplánság után már az emberek azért nagyjából. Tehát meg kell mutatni, hogy én vagyok az is. Mások vére árán is akár. Ha pozícióba akarok kerülni, és jó keresőállást akarok szerezni. Tehát a hatalomról rosszul gondolkodunk. Tudom, hogy a világban van egy ilyen kényszer, de hát annyi mindenben tiltakozunk a világ kényszerrel, akkor ebben miért nem? Hogy próbáljuk inkább a szelídséget. És Krisztus azt mondja, hogy boldogok a szelídek, mert tövék lesz a föld. Nagyon nehéz Krisztusnak a tanításába így belenézni. Nem ezt látjuk, ugye? Hogy boldogok a szelídek, mert ők lesz a föld. Nem azt látjuk, hogy az erőszakosok, a hatalmasok, a gazdagok, az irányítók, hogy ők uralják a világot. Azért lehet, hogy a látványosságban ezek az erőszakosok és a gazdagok irányítják a világot, de kérem, nincs több boldogság egy gazdag embernek az életében. a nagy politikai vezetők életében sem. Te én nem érdekül egyetlen kormány képviselőt se irigylek. Nincs több öröme és boldogság az életében, mint egy egyszerű embernek. Tehát az ember néha elácsingózik, hogy most vezetőnek, meg mit tudom én, havi 2 millióért, biztos. De ha egyenesen arányos lenne ugye a pénz meg a boldogság, akkor azt mondom, hogy taposni kéne. De hát ez egyáltalán nem egyenesen arányos. És vannak is barátaim, akik nagyon, nagyon menő, nagyon gazdagok, és akik bőven túlkeresnek 1 millió forintot, és hát romomban hevernek. Családilag, házasságilag. Na kérem, hát ez a Krisztus, aki az. Az időnek a közepére odaáll, és a szelítség mellett azért megmutatja a maga hatalmát. Én azt gondolom, hogy a szelíd, mégiscsak a szelídeké a több. Lehet, hogy a gazdagság nem, de a szelídeknek több boldogsága van. Krisztus mond jó néhány dolgot még, amit így érintőlegesen. De Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nagyon sok proféta és tanító volt Krisztus előtt is, mert Krisztus korában is voltak második, Krisztus óta aztán még több ideológista és tanító volt. Mindenki azt mondta, hogy mutatok egy útot. Ma is így történik a választás, én azt mondom, hogy erre, arra, egyre szavaz, volna szavaz, ugye? De senki nem mondta, mert nem mondhatta azt, hogy én vagyok az út. Ezt egyedül Krisztus mondhatta. Mert ha a keresztségben beleoltódik Krisztusba, annak akár tudó, akár nem, az élete az együtt halad Krisztussal. Az egyik nagy biztonságunk, kérem, hogy egyszer megérkezünk az Isten országába, hogy az én életem ott van Krisztusban. És amerre Krisztus megy, arra megyek én is. És viszi az életemet néha úgy, hogy lövésem nincs, hogy miért kerültem én ide. Hogy miért itt élek, miért most élek, miért ezzel az emberrel élek, nem tudom. Hiszem, hogy az Istennek ott van a jelenléte, és az én életem beleoltódott a Krisztusnak az életébe, és együtt haladunk, kérem. Egyetlen jó van ebben az útban, hogy ez az út nem téved el. Még számtalanul útunk van, ami zsákutcának tűnik ebben a világban, de az az út, amit én Krisztusba oltódva, Krisztusra együtt élek és járok, ez az út nem téved el. És ez egy óriási biztonság. Az igazság. Hát kérem, mi az, hogy igazság? A világban ugye számtalan igazságnak kikiáltott hazugságot próbált már a világ ugye elénk tárni, hogy ezt kövessük, azt kövessük. Egyetlen igazságon Krisztusnak az igazsága. A korábbi alkalmakon beszélgettünk már ugye a justíciának az alakjáról, akinek a kezében egy mérleg van, az egyikben a törvény, a másikban az ember cselekedete, a mitológiában a justícia az igazságnak, a törvénynek az istennője. Be van kötve a szeme úgy, hogy ne legyen részrehajló. Csak a törvény és csak a tett. Krisztusnál is így van, nem? A törvényhez viszonyítva tudom megítélni a saját életemet. Mi a különbség? Justícia és Krisztusnak az igazságossága között? Nincs bekötve a szeme? Tehát az irgalom, kérem, látja, hogy egy ember most, akármilyen gazember irgalmasságra szorul. Krisztus egész életében megmentette azokat a bűnösöket, akiket a zsidók meg akartak követni. Megmentette, mert tudja, hogy az ember igazából irgalmasság nélkül mindjárt elveszett emberek lennénk. Ha velünk az Isten nem lenne irgalmas, minden veszett emberek lennénk. Na, annyi gyöngeségünk van. És az emberi kapcsolatainkban is az egyik legnagyobb dimenzió az irgalmasság. Hogy én nem verlek meg, mert megérdemelnéd. Nem büntetlek meg, pedig megérdemelnéd. Tehát irgalmasság nélkül bedől az összes harmonikus. Isten emberi és ember-emberi viszony is. Úgyhogy igazság igazából csak az az egy van, ami akárhogy változik a világ, nem változik meg. És az ember ugyanazok alapján, a paraméterek alapján éri el a maga mai boldogulását, mint hogy Krisztus korában, vagy éppen azelőtt a törvényeknek a világában. Kérem, a törvény nem egy púp az ember hátán, amit ilyen kényszeredetten megtartunk. Ezek a törvények, ezek segítségek nekünk, hogy egy kicsit jobban tudjunk élni. Ugye, ha az igazságosságról beszélünk, akkor nem csak ezt választja el az életünkben, hogy mi az igazság és mi a hazugság, hanem az életünknek mindenféle mozdulatát és cselekedetét meg tudja világítani, hogy én lássam és tudjam, hogy mi a rossz és mi a jó. Nagyon sajnálom, Henry Burád atyának hónap este lesz egy előadása, nem is tudom, hogy hol, csak hírből tudom. Ez egy nagy jezsuita, aki egész életét Közel-Keleten élte, Kairóban, meg Szíriában, meg Egyiptomban. És ő mondja, hogy kérem, nem ugyanaz az értékrende a muzulmánnak. Tehát a Biblia alapján a keresztény ember azt mondja, hogy minden ember életen Istentől van, minden embernek az élete ugyanolyan egyformán értékes, minden ember Isten gyermeke. De a muzulmán nem ezt mondja. Azt mondja, hogy vagyunk mi, meg vannak a pogányok. És mi vagyunk az Isten gyermekei, azok meg a pogányok. Akiket nekünk akár előszakállán is, ugye az iszlám vallásra kell téríteni. Tehát neki nem egyformán értékes minden ember élete. Na mindegy, a mi életünkben az, hogy én el tudjam dönteni, ugye minden napnak van valami döntése, hogy ezt tegyem, ne tegyem. És az én életemnek az igazi irányítója az a lelkiismeret, kérem. És a lelkiismeretnek egy kettős működése van. Ugye? Hogyha a lelkiismeretnek a működését gondolkodom, akkor azt mondja, hogy kérem, itt van egy cselekedet. Ugye? És akkor a kétféle lelkiismeretű működik. Az egyik a megelőző, a másik a követő. A megelőző lelkiismeret eddig tart, amíg azt a cselekedet teszem, vagy nem teszem, és a saját lelkiismeretemen keresztül én meggondolom, hogy ez jó, nem jó, hozok egy döntést, és megteszem. Lehet, hogy az a bűn, amikor a lelkiismeretem mond valamit, hogy ezt ne tedd, és mégis teszem. Tehát a lelkiismerete ellen cselekvő ember követel bűnt. És Krisztus ezt nagyon jól megvilágítja, majd mindjárt mondom, hogy mi kell ehhez, hogy a lelkiismeretünk egyre pontosabban ítélő lelkiismeret legyen. A másik lelkiismeretünk működés az a követő. Nem sokat gondolkodtam, megcsináltam, és utána meg mérlegelek, hogy hú, de nem kellett volna. Vagy nem sokat gondoltam, és hú, de jó, hogy ezt tettem. Tehát a megelőző és a követő. Mi az értékesebb a cselekedet szempontjából? Azt mondjuk, hogy a megelőző. Igen, csak miért fontos nekem nagyon a követő? Mert a következő cselekedetemnél, ha egy hasonlót teszek, mint amit azelőtt, ez a követő lelkiismeret már megelőzővé válik. Mondják, hogy mindenki a saját kárán tanul, az okos másért, hát legtöbbször a magunk kárán. Tehát tudjuk azt, hogy nekem milyen rossz lelkiállapotom volt azért, mert ezt elhibáztam, és a következőnél ez a megelőző már engem egyre jobban növekszik az életem, egyre biztonságosabban cselekszem. Ahhoz, hogy nekem biztosan ítélő lelkiismeretem legyen, az két fontos dolog elengedhetetlen. Az a dolga az embernek, ha én a jóság útján akarok lépni, az a dolga az embernek, hogy a lelkiismeretét egyre pontosabban ítélő lelkiismeretét tegye. Az bűn, amit a lelkiismeret bűnnek ítél. Ismerjük a törvényeket, amire Krisztus azt mondja, hogy ezt meg ezt meg ezt tedd és ne tedd. De igazából egy embernek a bűn az, amit a lelkiismeret ellen cselekszik. Tehát két fontos dolog kell, az egyik az, hogy kérem, ismerni kell az Isten tanítását. Tehát nincs mese. Szentírás olvasás nélkül nem fogod tudni, hogy az Isten mit akar. Aki nem olvassa a Krisztus evangéliumát, legalább az Ószövetséget nehéz olvasni, mert csomó minden nem értünk belőle, az Új Szövetséget ismerni kell. Krisztus a hegyi beszédben, a Máté evangélium 5-6-7. Fejezetében, ezt nevezzük hegyi beszédnek, minden fontos dologról beszél, ami szerint egy embernek élnie kell ahhoz, hogy jó életű ember legyen. A hegyi beszéd. Minden fontos dologról beszél. De a Szent Pálnak a tanácsait, leveleit, aki már belebonyolódott az egyházközségek ügyeibe, és a hétköznapi problémákról beszél, amíg Krisztus ugye a nagy tanításokat adja, tehát ezeket ismerni kell. Tehát a pontos lelkiismereti működéshez kell, olvasni kell a Szentírás. Az Új Szövetséget mindenképpen. A másik, ami ahhoz kell, hogy nekem egy jó működő lelkiismeretem legyen, kell egy idősebb korban és bölcsességben előttem járó, kell, hogy legyen egy ilyen barátom, akivel tudok és merek belső dolgokról beszélni, és akinek a tanácsait, mert látom az ő életének a tanúságtételét, a tanácsait elfogadom. Lelkivezető, igen. Tehát ezt is mondhatnánk, de nem kell mindenkinek feltétlenül lelkivezető. Nagyon veszélyesen él az, akinek nincs egy olyan barátja, akivel belső dolgokról azért tud beszélni. Hogy be? Tessék?
Hát ezt nehéz megtalálni.
Nem kell, hogy pap legyen. Nem kell. Tudom, én is tudom, barát kevés adatik egy élet során. Igaz barát kevés adatik. És még olyan barátságok is vannak, amikor azt gondolná az ember, hogy ez amíg élek, mindig barátság lesz, és az is eltűnik. Távol kerülünk, földrajzilag, időben, életformában, stb. Ezért nagyon-nagyon meg kell becsülni. Ha valakinek van barátja, barátnője, azt nagyon meg kell becsülni. Meg kevés adatik. komaság az még nagyobb barátság, ezt a Soltész doktornak mondom, hogy több mint 20 éves barátság és komaság után. Tehát én tudom, hogy mit jelent a barátság. És vannak veszteségeim is barátság szimszóra. Tehát kérem a lelkiismeret pontos működéséhez, ez a két dolog mindenképpen kell. Hogy az embernek jártossága legyen Krisztus tanításában, és legyen egy bölcsebb barátja. Ha nem is barátja, de legyen egy olyan ember, akivel mer belső dolgokról beszélni, és tud tanácsot kérni. Vagy elfogadja, ha nem is kéri a másik ember tanácsát. Tehát ez a még a lelkiismeret működésével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszély, kérem, az, hogy a világban hihetetlen tömegelvűség uralkodik. Tömegelvűség uralkodik. Szervusztok! És ez óriási erővel befolyásol bennünket, mert azt érezzük el, azt értem a tömegelvűség alapot, amit sokan csinálnak, biztos az a jó. Vagy hát, ha nem is az a jó, most ilyen a világ, ezt most sokan teszik, akkor biztos, hogy nekem is ezt kell tenni. És elég nehéz és veszélyes kimaradni ugye azokból a folyamatokból, ahol a világ egyformán cselekszik. Tehát sosem fogom elfogadni azt, hogy a fiataloknak együtt kell élni a házasság előtt. Mindenki együtt él, tudom. De sosem fogom elfogadni. Isten nem így találta ki az embernek az életét, a világnak a rendjét, nem így alkotta meg, hanem házasságban alkotta meg az embernek a lelkét, és házasság után éljen együtt a másik. És nem mondjuk, nyilván én egy percig se gondolom, hogy aki együtt él házasság után a másik, az a pokol tüzébe fog megérni. Egyáltalán nem. Csak nem az a helyes rendje, az Isten által megalkotott rendje. Tehát a tömegelvűség. Az, hogy a régi szocialista világban ugye mindenki lopott a gyárból, mert hát ez hozzátartozott a fizetéséhez, nem? Hát mindenki lopott. Ja, amit fogható volt, azt mondja, hát majdnem mindenki. Tehát az volt egy, amikor elköltöztünk Budapestről, akkor Forgó utcán laktunk egy kis rozzan családi házban, és volt egy szociálisztunk, ahol kovács volt. Hát lelkesek voltunk, mert ott kovács volt a kerítés tövében a nagy üllőjén. És hát ő ott dolgozott a gyárban, csak otthon ilyen ácskapcsokat kovácsolt millió számra, és akkor a vállalkozók megvették tőle. És apám, aki szintén géplakatos volt, meg mi is sokat kovácsoltunk gyerekkorunkban, egyszer ott járt nálunk a Forgó utcán, és így már ismerték egymást a szomszéggal, azt mondta, azt mertem mondani a szomszédnek, hogy milyen jó olyan táska méretű vasaid vannak. No, ez aztán elkezdte az ősöktől kezdve oda meg vissza. Nem azt fért a munkástáskából, minden nap 20-at bele tudott tenni, és akkor azt nézve, milyen jó táska méretű vasaid vannak. Tehát ez benne volt, kérem, benne volt. A temetkezési vállalkozókkal beszélgettem én még régen káplán koromban ott, hogy elég csóron keveset fizettek nekik, mert bele volt kalkulálva, kérem, hogy ezek kapnak egy csomó borravalót. Aztán ma ugyanolyan keveset kaptak, csak ma már nem kapnak borravalót. De bele volt kalkulálva. Tehát nehéz nekem kimaradni a világnak a rendjéből, abból, amit sokan csinálnak, de kérem, azért, mert sokan teszik, ez nem azt jelenti, hogy ez a jó. Így Hitler körül is így volt, meg Sztálin körül is így volt. Azért, mert sokan ezt csinálták, ez nem azt jelentette, hogy ez a jó. És ma is így van. Akár milyen módon próbálja lerúgni az Isten rendjét magáról a világ, azért, mert sokan lerúgják, és sokan másképp tesznek, az nem azt jelenti, hogy ez a jó. Tehát a döglött hal az úszik az árral, az élő hal az mindig szembe úszik a folyóval, és a forrás felé küzdi magát. Ez az ember dolga, hogy ne úszton az árral. Bátorság kell, hogy az ember kivétel legyen, kivételnek lenni, ebben a világban nagyon nehéz. De igazából a kivételes ember az mindig tiszteletet élvez. Amíg millió úsznak együtt az árral, és azt mondják, hogy egyformák vagyunk, a kivételes ember meg előbb-utóbb tiszteletet élvez. Lehet, hogy a világ szeméből nő a világ vesztese, mert csóróbb lesz, de tiszteletet élvez.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma reggel Péter apostol takadásának történetét hallgathatjuk meg. Megértésében Legeza József atya lesz segítségünkre. Akkor, mikor Péter kint ült az udvaron, odalépett hozzá egy cselédlány és megjegyezte. Te is a galileai Jézussal voltál. De ő mindnyájuk hallatára tagadta. Nem értem, mit beszélsz. Mikor aztán kifelé készült a kapu, meglátta őt egy másik cselédlány, és szólt az ott lévőknek. Ő is a názáreti Jézussal volt. Megint tagadta most már esküvel. Nem ismerem azt az embert. Röviddel ezután az ott állók körülfogták Pétert, és bizonygatták, de bizony közéjük tartozol te is, hiszen kiejtésed is elárul. Erre már átkozódni és esküdőzni kezdett, nem ismerem azt az embert. Akkor mindjárt megszólalt a kakas. Péternek ekkor eszébe jutott Jézus szava, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. Kiment, és keserves sírásra fakadt.
Kedves testvérek, a főpap udvarában Péter a tűznél melegedett, és egy asszony megkérdezte, talán te is közülük való vagy. Nem vagyok, válaszolt az apostol. Pedig csak néhány nap telt el azóta, hogy pálmaágak alatt és hozsannák közepette büszkén kiserte szamárháton igyekvő mesterét. Fejét fölszegte, és úgy érezte, Jeruzsálem minden lakójának tekintete rájuk tapad. Reális tapadt. A szemek most is őt nézték. De a tűz körül egyre összébb húzta magát. Szeretett volna láthatatlanná válni. A lángot nézte, de a megkínzott, szeretett arcot látta mindenütt. Ömlő vérét és a vérrel együtt elfolyó reményt. Közülük való én nem vagyok, nem vagyok, nem vagyok, ismételte háromszor is az asszonynak és magának is. És nem is sejtette, hogy a fájdalmak férfia most rá gondol. Szeretettel, irgalommal, szomorúan. Míg a kakas szó el nem hozta a mindent megértés keserű könnyeit. Emberi értelemmel fölfoghatatlan, hogy az atya miért adja egyszülött fiát a gonoszok kezére, hogy megostorozzák, hogy tövisen koronázzák, hogy kínhalált szenvedjen a kereszten. A válaszért lapozzuk föl a Szentírást, legyen bár akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. A szeretet mindent eltűr, mindent elvisel, olvassuk a szeretet himnuszban, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelében. A szeretet a magyarázat, és az embernek szóló legfontosabb isteni parancs. A válaszútnál mindenkinek dönteni kell, merre tovább. Ne térjünk se kicsit jobbra, se kicsit balra. Az egyenes úton kell haladnunk, amely fölfelé visz. Oda, ahol a megváltó helyet készített számunkra. Sok hely van a szeretet szent lakásában. Érezzük a kereszténységnek ez az igazi lényege. Más ez, mint amit az emberek kitalálnak. Ő azért jött, hogy mint a búzaszem vállalja a halált és sok termést hozzon. Az egyedülálló, ez egyedülálló az emberiség történetében, de olyan, amiben be lehet kapaszkodni, érezzük, hogy erre csak az Isten képes, amen.
Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk a nikápolyi 45 szent vértanúról emlékezik meg. Azokról, akiket Licinius császár idején ítéltek mágia halálra Örményországban, 335-ben. Ugyancsak ezen a napon emlékezünk arra a Szent Antal atyánkra is, akiket szertartási könyveink oly sokszor csak barlanglakó Antalként emlegetnek, hiszen noha Athosz hegyén lett szerzetes, később a kijevi híres barlangmonostor, vagy más néven Pecserszkája lavra alapítója lett. A hagyomány szerint 1078-ban hunyt el. Holnap, kedden, Szent Eufémia nagyvértanúnő egyik halála után történt csodáját állítja elénk egyházunk. A vértanúnő 303-ban Kalkedonban szenvedett vértanúságot. Sírja fölé templomot emeltek, s ebben a templomban tartották 451-ben a negyedik egyetemes zsinatot. Ezzel a zsinattal kapcsolatban egy érdekes történetet is megőrzött a hagyomány. A történet szerint a zsinat befejezéséhez közeledve a zsinaton résztvevő püspökök az igazhitű tanítás szövegét egy papírra felírták. Az eretnek tévtanítást tartalmazó papírral együtt Szent Eufémia holttestét tartó koporsóba tették. Néhány napi kitartó imádság után az atyák ismét fölnyitották a szent koporsóját, és az igazhitű tanítást tartalmazó iratot Szent Eufémia jobb kezében, míg a tévtanítást tartalmazó papírt a lábai alatt találták. Szerdán görögkatolikus egyházunk két vértanúra, Szent Proklosra és Szent Hilárionra emlékezik, akik 106-ban szenvedtek vértanúságot Ankirában. Először Proklost fogták el, és Traján császár elé vitték. Császár nem talált benne hibát, ezért átadta Maxim helytartónak. A helytartó kínzások után arra ítélte, hogy feszítsék fára és nyilazzák agyon. Amikor vitték a kivégzésre, akkor találkoztak Hilárionnal, aki Proklosznak unokaöccse volt. Őt is elfogták és börtönbe zárták. Proklost pedig elvitték a kivégzés helyére. Fára feszítették és nyilakkal átlőtték testét. Hilárion vértanút a kihallgatása és bátor hitvallása után kínok alá vetették. 3 nappal Proklosz halála után, július 15-én lefejezték. A keresztények mindkettőjük testét tisztelettel temették el. Csütörtökön Szent Gábor főangyalra tekintünk. Március 26-án az örömhírvétel ünnepét követő napon is ráemlékezünk, de mivel ez a nap általában nagybőjtre esik, nem lehetséges, hogy kellő fénnyel megünnepeljük. Egyházunk azért szenteli ezt a júliusi napot az ő ünnepének, hogy megemlékezzék arról, hogy Isten mit vitt végbe általa. Pénteken Szent Akvilász apostolra tekintünk. Feleségével, Priscillával Rómában élt, de a Claudius császár idején kitört üldözéskor Korintusba költözött. Sátorkészítéssel foglalkozott. Szent Pál apostol második missziós útján náluk lakott. Efezusba is elkísérték Szent Pált, itt magukhoz hívták Apollót és segítették a megtérésben. A keresztény közösséget is ők fogadták be házukba. Később Efezusból Rómába tértek vissza, a hagyomány szerint Heraklea püspöke volt, és vértanú halált halt. Szombaton egy 3 éves vértanú kisfiúról, Círiákról, és édesanyjáról, Julisszáról emlékezik meg egyházunk. A 3. század végén éltek, a keresztény üldözés elől Tarzuszba menekültek, az üldözés azonban ott is utolérte őket. Ott szenvedtek mindketten vértanúságot. Vasárnap Szent Atenogén vértanú püspökre és tisztársára emlékezünk. Atenogén Pidaktoi város püspöke volt, tisztársával együtt egy kis monostorban élt. Amikor a város lakói nem akartak áldozni a bálványoknak, a pogány katonák sok keresztényt megöltek. Először börtönbe vetették Atenogén tisztársát, utána Atenogén is a kezükre került. Szebaszté városában kihallgatása után a börtönbe zárták társaihoz. Nem sokára újra a helytartó elé kerültek, s mivel ezúttal sem akartak a pogány isteneknek áldozni, azért kivégezték őket. Először a tisztársát fejezték le, Atenogén azt kérte, hogy őt monostorában fejezzék le. Ez így is történt, 311-ben. Végezetül a holnap ünnepelt Szent Eufémia nagyvértanúnőnek a reggeli utrenyei szolgálatából vett egyikénekével búcsúzom. Ma a Szent Atyák Krisztus ügyében összegyülekezett kara átadja neked nagy hírnevű az igaz hitvallást, s azt te tiszteletre méltó kezedbe veszed, és mindvégig ott tartod. Azért az emberek karai is összegyűlnek, és mi a te bajhívásodat magasztaljuk buzgósággal hangoztatva, üdvözlégy nagy hírnevű, ki a női természetet férfiassággal fölfegyverzetté változtattad. Üdvözlégy nagy hírnevű, ki az igaz és az atyáktól hátrahagyott hitet sértetlenül megőrizted. Üdvözlégy, ki imádkozol a mi lelkünkért.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szólókat.
Hírpercek.